Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat a következő órában a Marosvásárhelyi Rádió Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában összebont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a történetírás szerint Csöbörcsök a legkelettibb csángó falu és a Dnyeszteren túli köztársaságban az egykori Etel közben fekszik. A faluba a 16. század elején érkeztek gyeszterfehérvári magyarok, akiket Hunyadi János telepített a városba 1450 körül. Egyesek szerint a határőrzése oda telepített népességről, vagy az etelközi maradvány magyarságról van szó. Ma, a következő percekben az említett település múltjáról és jelenéről fogunk beszélni. Témánk keleti végeken, avagy magyar nyomokon, a Dnyeszteren túli köztársaságban az egykori Etel közben.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Professzor úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok a rádió hallgatóknak, és mivel többségünk nemrég ünnepelte a húsvétot, ezért hát mindenkinek utólag is szeretetteljes, áldott jelképes feltámadást kívánok, és hát azt, hogy valóban egy új életet nyerhessünk, miután lejár ez a világjárványos időszak, és az értékeinket helyükre tegyük. Hát itt valóban egy olyan településről beszélünk, amely sajnos már nem támadott fel, de a múltjában hosszú ideig, évszázadokon át magyar volt.
Professzor úr, mindenek előtt beszéljünk Csöbörcsök földrajzi elhelyezkedéséről és az említett település eredetéről. Kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
Már a bevezető szövegben elhangzott az Etel köz megnevezés. Jól tudjuk történelmi ismereteinkből, hogy az őseink, mielőtt Pannoniában végleg letelepedtek volna, átmenetileg a vándorlásuk során Etel közben éltek. Ez egy olyan terület, amely a jelenlegi Gyeszner folyótól keletebbre helyezkedik el, és amennyiben a jelenlegi földrajzi koordinátákat is elmondanám, akkor azt mondhatnám most el, hogy ez a település Csöbörcsök a Dnyeszteren túli köztársaságban van, tehát gyakorlatilag Moldova köztársaság részeként, de szakadár államként megnyilvánuló Transnistria területén, ahova nem olyan egyszerű eljutni, tehát ez egy igen sajátságos, nem csak történelmet, hanem földrajzi elhelyezkedést is jelent a Csöbörcsök kifejezés. Az jelenleg egy nagy községként szerepel a térképen.
Mit ír le még a történetírás a magyar időkről?
Az eredetről itt szó volt a felvezetés során, és az valóban tudott, hogy Hunyadi János még a nándorfehérvári győzelme előtti időszakban, években Nyeszterfehérvárra határőrzésre telepített egy népességcsoportot, és a leírások alapján a későbbiekben ezek települhettek egy kicsit arrább, de valóban arról is szó van, hiszen hát a történeti kutatások is sokszor megoszlanak, hogy akár etelközi szorványmagyarság, vagy akár a huszita tanok vallása miatt menekülők telepettek oda, vagy még olyan leírás vagy feltételezés is lehet, hogy Bátor István nem a fejedelem, hanem a vajda, aki a kenyérmezői csatán a Kinizsipállal az oldalán győzelmet aratott, szóval ő elől menekülhettek székelyek erre a vidékre. Sokszor hasonló jelenségek léteztek a mai romániai Moldvában is, az ottani magyar településeken, hogy ha már létezett egy magyar közösség adott helyzetben, mások megkeresték, menekülők, ilyen a Mádéfalvi veszedelem története is, és akkor lehet, hogy több ilyen rajzásból együttesen alakult ki végül a település.
Az anyaországtól, oly távol bizony, a beolvadás tényével kell számolni, hogyan élhették meg az itteniek a magyar identitásukat.
Nyilvánvaló, hogy az identitás szempontjából nem csak akkor, hanem most is a legfontosabb az a vallás, a nyelv és esetleg egyéb jelek mellett. Tehát, amint a történetírók is tudják, hát körülbelül 300 éven át ez a település Csöbörcsök bizonyíthatóan és bizonyosan magyar többségű volt, és erről részletesen még beszélünk, amikor Zöld Péter ott járt a Mádéfalvi veszedelem után, akkor egy nagy és jelentős magyar közösséget talált a Csöbörcsökön. Tehát, hogyha összevetjük az 1400-as évek közepét, vagy második felétől egészen az 1700-as évek második feléig, hát bizony ez egy viszonylag hosszabb időszak, amikor az itt élők, ha nem is könnyen, megélhették magyar identitásukat, nagyon nehezen, hiszen földrajzilag nagyon távol voltak. Mondhatni mai fogalmakkal az anyaországtól, és ezért nem volt könnyű megőrizni identitásukat, és ezt mi ma is nagyon jól tudjuk, hogy hát bizony a szórványban, elzárt területen sokkal nehezebb megőrizni akár a vallást is és a nyelvet. Először a nyelv szokott eltűnni, a vallás az talán hosszabb ideig fennmarad. Hasonló jelenségek észlelhetők akár a Moldvában is, a moldvai magyarok vagy magyar leszármazottak körében.
Köztudott, hogy a csángók nagyon vallásosak, csak mindig az volt a gond, hogy rendszertelenül érkeztek hozzájuk magyarul prédikáló papok. Gondolom, hasonló jelenség állt fenn még keletebbre, Csöbörcsökön is.
Így van, és pontosan ez történt, hogy maga Csöbörcsök, és arról azt tudatosítani kell, hogy ez a legkeletibb természetes módon létrejött magyar település, ahol magyar többség volt, és nyilván ez azt jelenti, a földrajzi távolság miatt is nehezen kerültek oda képzett lelkészek, másrészt pedig a közösség nem tudta kitermelni a saját papját, és ez a jelenség érvényes volt a valamelyes közelebb elhelyezkedő, mondjuk nyilván a Gyeszteren innen, sőt a Pluton is innen Moldvában elhelyezkedő moldvai magyar települések esetében, és oda elsősorban a szentszék olaszul beszélő papokat, nem feltétlenül olaszokat is, de lehet, hogy éppen olaszul beszélő lengyel papról volt szó. Őket küldte, és ez azt is jelentette, hogy az identitás megélése a vallás szempontjából már nem anyanyelven, hanem egy más nyelven történt, és rendkívüli eseménynek számított adott helyzetben, hogyha hosszabb ideig ott szolgált egy magyarul tudó pap, vagy esetleg akár rövidebb időt is ott töltött. Hát ilyen jellegű leírások is szerepelnek, történetírók leírásai, például említést tesznek még az 1630-as évekből, amikor egy ferences misszionárius pap ott járt, és ő leírja például azt, hogy csupán katolikus vallásúak éltek településen, és nagy papriányról számoltak be. Tehát ilyen jellegű leírások voltak és vannak, és innen lehet tudni valóban az ottaniak életét ezelőtt több száz évvel.
Zöld Péter atya a Mádéfalvi veszedelem után a Moldvába menekült székelyek szellemi vezetője is járt Csöbörcsökön. Az ön tudomása szerint ő mit tapasztalt a településen és a település környékén?
Így van. Azt mondtam egy adatot 1600-as évek közepétől, de hát más leírások is vannak, és hát akkor csupán néhány tucatnyi házat tartottak fenn az elején, majd néhány száz családot a későbbiekben, amikor Zöld Péter odaért, tehát 1700-as években, pontosabban 1767 májusában, majdnem két hetet töltött el akkor Zöld Péter az egyik munkatársával együtt Csöbörcsökön, akkor ilyen adatokról számolt be, és ő maga írta le, és ezt idézném. Helyiek jó katolikusok, ám bár 17 éve nem láttak papot, a templomban már a város közepén kőből és fatoronnyal van, és ekkor Zöld Péter a leírások szerint és történeti adatok szerint 7139 személy gyóntatott és 2512 személy keresztelt meg Csűrös József tisztelendővel, akivel együtt érkeztek, amint már említettem, 1767-ben Csöbölcsökre. Tehát ezek igen jelentős számadatok. Nyilván most nem csak a településről van szó, hanem a környékéről is. De hát amennyiben nem járt ott 17 éve pap, kikövetkeztethetjük azt, hogy valószínű, hogy akit ők megkereszteltek, az a közel, vagy körülbelül 2500 személy, azok 17 év alatt születhettek. Na már most egy településen, egy régióban, ha 17 év alatt 2500-an születnek, hát az demográfiailag nem is rossz arány. Hiszen úgy gondolnánk, hogy amikor volt pap, nyilván mindenkit megkeresztelt, és akkor ebben az időszakban 17 év alatt, ha nem járt egyáltalán pap, akkor az újonnan születetteket keresztelhette meg. Hát én magam egy fajta számítást is végeztem. Például itt nálunk, Romániában, Székelyföldön a legmagyarabb kisváros a Szentegyháza, és hát Szentegyházán annak idején, amikor demográfiailag csúcsponton volt, olyan 125 gyermeket kereszteltek évenként, hát nagyjából ez az arány, ami számításokkal visszavezethet, hogy körülbelül ennyien születhettek a Csöbölcsökön is környékén az 1700-as évek közepén.
Maradjunk még egy kicsit a számoknál, a számadatoknál. A megkeresztelt 2500 gyermek azt bizonyítja, hogy Csöbörcsök életképes magyar település volt. Beszéljünk erről is.
Folytassuk az analógiát, a párhuzamot. Tehát, hogyha Csöbörcsökön és környékén, már nyilván itt egy kis régióról kell beszélni, valószínűleg több településről lehetett szó annak idején, és akkor ezt párhuzamba állítom a már említett Szentegyháza és környékével, amit havasai kis régióként, vagy hegyaljai kis régióként szokás emlegetni a Székelyföldön. Akkor most láthatjuk, hogy ha Szentegyházát nézem, az egy nagyon életképes, 98,5%-ban magyarok lakta, székelyek lakta közösség, és ezzel a demográfiai adattal sikerül fenntartania magát, és képzeljük el, hogy ezelőtt 250 évvel valahol hasonló születési alányokkal létezett egy igen elszigetelt közösség, és hát nyilván pontosan ez a szormány, sors, elszigeteltség, és még egyéb tényezők, amelyekről fogunk beszélni, oda vezettek, hogy hamar meg is szűnt, és ma már összehasonlíthatatlan ez a két történet, a csöbörcsöki, illetve a szentegyházi.
A 300 éven át római katolikus magyar jellegét őrző Csöbörcsök hirtelen, szinte egyik pillanatról a másikra veszítette el magyar jellegét. A kérdés az, hogy miért?
Tehát említettem az 1767-es évszámot, amikor májusban Zöld Péter, a mádéfalvi menekült székelyek római katolikus lelkésze szellemi vezetője Csöbörcsökön járt. És pont az elkövetkező évben, 1768-ban egy több éven át tartó háború vette kezdetét, orosz-török háborúként emlegetett nyilván, akkor olyan viszonyok voltak, úgyhogy a nagy hatalmak, az orosz és a török hatalmak voltak a környéken, és a háborúnak az lett a következménye, hogy falvak néptelenedtek el, nagyon sokakat elhurcoltak, és így elsősorban a tatárok a krími félszigetre fogolyként elvittek, valószínűsíthető, bár itt is különböző kutatások vannak, és hát egyébként mi ezt jól tudjuk, még a honfoglalás és kettős honfoglalás, és akár még a Petőfi halála kérdésében is vannak különböző álláspontok és kutatások, tehát itt se egyöntetű a történetírás, de nagyon valószínűsíthető, hogy akkor néptelenedett el a falu, és nagyon valószínűsíthető az, hogy fogolyként a falu lakosságát, tehát az akkori magyar lakosságot magukkal hurcolták a tatárok a krími félszigetre. Még olyan leírások is vannak, hogy mesterséges módon ott magyar közösség település létezett, és pontosan ezért teszünk különbséget a között, hogy Csöbörcsök a legkeletibb természetesen létrehozott és hosszú ideig működő magyar település, és éppen mondjuk a Krím-félszigeten tatárok által az elhurcolt magyarokból létrehozott mesterséges település között, amely rövid ideig állt fenn nyilvánvalóan. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy Csöbörcsöknél keletebbre is volt mesterséges település rövidebb ideig, de mintegy 300 éven át, mint egy összefüggő több magyarság, Csöbörcsököt tartjuk a legkeletibb magyar, természetes magyar településnek.
Csöbörcsök a Gyeszter menti, vagyis a Gyeszteren túli köztársaságban fekszik, és a Moldáv köztársasághoz tartozik. Aki netalán oda menne, oda utazna, annak először Kisinyovba kell eljutnia.
Kisinyovba, vagy úgy is emlegetjük helyenként, hogy Kis Jenőbe. És hát át kell lépni először a román-moldáv határt, majd onnan sajátos körülmények között lehet eljutni a Gyeszter-menti köztársaságban, Gyeszteren túli köztársaságban, ahol egy sajátos határellenőrzésen kell átesni, hiszen belépőt adnak, napi belépőt, külön lehetséges éjszakai belépő is, de az sokkal bonyolultabb, sőt még az órákat is megszámolják, a 10 órára szól például a belépő, és pontos dátum van, hogy mikor kell visszatérni a Gyeszter-menti köztársaságból, tehát egy kicsit bonyolult oda eljutni, és hát az egy... Ez egy külön litánia, és egy külön téma, hogy erről is beszélünk, és beszélhetünk, hogy milyen az élet a Gyeszter-menti köztársaságban, ahol Leninnek az emléke és a kommunista múlt az visszaköszönt miránk.
Vannak-e magyar nevek, elnevezések Moldáviában?
Kiemelten említhető egy Őrhely nevű település, vagy Orhely, ennek van végül is egy város része, az az új Őrhely, Orhelyú Nov, vagy maga Orhely, mint város, de maga a régi Őrhely, Orhelyú Vek, ami egyébként egy nagyon szép természeti helyen van, és pedig egy sziklás oldala van egy kis folyónak, amely a Nyeszterbe ömlik be, és ebbe a sziklába még évszázadokkal ezelőtt keresztény, mondjam azt, hogy házakat, ilyen szikla házakat, termeket vágytak ki, és ma is egy igen látogatott hely. És hát ezzel is foglalkoznak, nyilván én nem vagyok szakember, és ebben nem mondanák álláspontot, de én magam is láttam ott például a hold és a nap motivumát házfalon lefestve, és hát arról is van tudomásom, hogy vannak kutatások ebben az irányban, hogy valószínűsíthető, hogy valamikor bizonyos kapcsolatok lettek a magyar közösséggel akár, mert hát ha éppen Csöbörcsökön magyarok éltek, akkor nyilván átmenetileg más területeken is élhettek. Hát azt is jól tudjuk, hogy Moldvában valamikor 1500-as években, 1400-as években is kori viszonyok között igen jelentős magyar közösség élt. Még azt is tudjuk, hogy Nagy István, Stefán Csemáre fejedelemnek a második felesége az is magyar volt. Tehát úgy, ahogy azt is el szokás mondani, és a román történetírás gyakran elmondja, hogy Hunyadi Jánosnak a román ősei, Jánku de Hunadarraként emlegetve, hát bizony mi is elmondhatjuk, hogy biztos az értelemben a nagy és szent István fejedelemnek is, hát ha nem is rokoni szálon, de házastársi szálon voltak magyar beütései.
Transznisztriát egyedül Oroszország ismeri el önálló államként. Beszéltünk már arról, hogy hogy lehet belépni a szakadár területre, de mégis mit láthat, mit vehet észre, mit értékel az odautazó?
Egy időutazásról van szó mindenképpen, hiszen ott még él a kommunizmus szelleme. Egy orosz barát szakadár köztársaságról van szó, amelyet egyébként maga Oroszország se ismer el, csak támogat, és mondjam azt, hogy katonailag fenntart, hiszen úgymond a 14. hadsereg az ott rekedt, és amikor a függetlenedési folyamatok lezajlottak, az egykori Szovjetunió darabjaira bomlott, ugye maga a Moldáv Szocialista Köztársaság is ilyen formában megszűnt, hát akkor ez a Moldáv Szocialista Köztársaság egy picit pontosan a Gyeszter-menti területen élt tovább, megjegyzendő, hogy ennek a magát függetlennek valló, de hát amúgy Moldáviához tartozó államnak a jelképei, tehát a zászló, a címer, az pontosan megegyezik az egykori Moldáv Szocialista Köztársaságnak a jelképeivel, amely valamikor ugye hát a Szovjetunió egyik államaként, egyik részeként létezett. Aki oda megy, tehát azt tapasztalja már a határnál, hogy ott tankok vannak, katonák vannak, sőt a főtéren, ami a központja a Tiraspolnak, a fővárosnak, tehát ott is egy tank áll, amely a rossz nyelvek szerint a csövét az éppen Kisinyó felé irányítja. Ugye a békes az együttlét barátság jegyében, idézőjelben. A túlsó felén az útnak, a sugárútnak pedig éppen a parlament található, előtte pedig egy hatalmas Lenin szoborral, tehát nagyjából ezt a hangulatot kapja meg, aki odautazik, meg hát a szegénységet, a sivárságot, de ugyanakkor bizonyos értelemben a rendet is, ami tapasztalható. Tehát ez egy időutazás mondhatni, úgyhogy visszatérünk az 50 évvel ezelőtti, vagy 40 évvel ezelőtti hangulatba.
Maradjunk még ennél a témánál. Tiraszpol tehát, mely a Szakadár köztársaság fővárosa. Milyen benyomást keltett önben még ez a látvány?
Mindenképpen oda eljutni azt jelenti, hogy hálát kell adnunk, hogy mi azért más körülmények között élünk, és ez az időszak ez eltelt, mert voltam például bent egyetemen, meg kórházban is, hát akár a kórházi körülményeket mondanám. Mi most nyilvánvalóan panaszkodunk, hát a járvány miatt is az egészségügy nagyon igénybe van véve, és kiderülnek nehézségek is ilyenkor. De hát ha járványmentes időszakban megnézem a tiraszpoli állami kórház állapotát, ahol ugye még a petróleum lámpa is ott volt a sarokban, és nagyon kopottas kórtermek, nagyon egyszerű felszereléssel, és hát azon körülmények között is igyekeztek nyilván mindent megtenni az ott dolgozók. Hát ha ezeket összehasonlítom, itt egy példa a kórház, de ugyanúgy a város kinézését, az ottani gazdasági és egyéb életet, azt a viszonylagos bezártságot is, amiben ők élnek. Bár meg kell jegyeznem, hogy ma egy tiraszpoli polgárnak több útlevel is lehet, sőt sok esetben van is, hiszen nem csak moldáv állampolgár, és hát nem hivatalosan Gyesztenen túli, de sok esetben román állampolgár, ezáltal az Unióba utazhat, sőt orosz állampolgárságot is nagy előszeretettel kérik, és megjegyzem, hogy nagyon sokan ott dolgoznak. Tehát az orvosok például egy része Vlagyivosztokig is eljutott, ami hát bizony Oroszországnak is a legtávolabbi része, valahol egészen-egészen messze, immár az óceán partján, hiszen ott nagy orvoshiány van, és hát hogy hol tudják feltölteni, hát akár ilyeneket tudnak vonzani, és nyilván olyan kiváltságokat adnak, pénzügyi kiváltságokat a letelepedésre, gyermekszületésekor, hogy lehetőleg ott is maradjanak.
Ezen a vidéken önnek is egyfajta időutazásban volt része, de ugyanakkor úgy érzem, ezt is így hallom, hogy felelevenedett önben is a 80-as évek Romániája.
Valóban, mert ha már az iménti példát adtam, és másokkal együtt is emlékezhetünk, hogy hát a petróleum lámpa az a mi kórházainkban is ott szerepelt, és ott volt, és hát bizony annak idején mi nálunk is működtek a gázas buszok, amelyek közül még a Gyesztenen túli köztársaságban, vagy a fővárosban, Tiraszpolban lehet látni nem is egyet, hanem többet is. Ezek a szimbólumok, ezek azt hiszem, hogy közösek. Nyilván azért mi annak idején nem olyan körülmények között voltunk, nem voltunk olyan közel a szocializmusnak, a kommunizmusnak az epicentrumához, úgyhogy azért mi nálunk kevésbé magasodtak Lenin szobrok a települések központjában. Ma, hogyha valaki Lenin szobrot akar látni, akkor ilyen államokba mehet, mint akár a Gyesztenen túli köztársaság, vagy akár Moldáv egykori szocialista köztársaságon belül, a jelenlegi Moldován belül a Gagauz független tartományban is ugye Lenin szobrot lehet látni. Tehát valóban kísért a múlt helyenként. És ez egy érdekes időutazás, amikor arra is ráébredhetünk, hogy igenis becsüljük a saját értékeinket, meg azt, hogy azért lényegesen sikerült előbbre haladni ebbe a világba. Hát sajnos most ez a koronavírus járvány arra is figyelmeztet, hogy hogyan értékeljük át az életünket, hiszen túl sok talán a mozgás, és egy kicsit át kell értékelnünk mindent.
Milyen benyomással távozott innen, miután meglátogatta a már említett egyetemet és kórházat?
beszélnék az egyetemről is, elmondanám, hogy egy új egyeteme van Tiraspolnak, amely orosz támogatással épült. Benne egy, mármint a bejáratnál a halban egy nagy márványtábla, és arra rávésve, és itt nyilván az orosz cirill írást is használják, annak a ténye, hogy Putyin támogatta az egyetemet, tehát magát az egyetemet, ahol jártunk, ez az államegyetem, ott orosz képzés is zajlik, voltak éppen az orosz támogatással jött létre. Hát ott is, bár elég korszerűnek tűnik, nyilván egy új épület, de hát igen, egyszerű módszereket tudnak alkalmazni, hát nagy a szegénység valóban, és ez domináns, hiszen például a mikrobiológia laboratóriumban nem volt pénz, táptalajra ők állították elő. Emlékszem, hogy magának a dékánnak, akivel beszélgettünk, nem volt névjegykártyája, tehát ilyen körülmények között találkoztunk. Nyilván, hogy ilyenkor az fogalmazódik meg, hogy boldogak lehetünk, hogy nem ott élünk, hiszen sokkal nehezebb lenne ilyen körülmények között helytállni, és hát bizony ott is élnek emberek. Megjegyzem, hogy a mai Nyeszteren túli köztársaságnak körülbelül, és Tiraspolt is, ha nézem az arányaiban, körülbelül egy harmada orosz csupán, mert ugyanúgy moldáv-román közösség, ugye egy harmad, sőt más nemzetiség, ukránok és mások is élnek ott.
Magyarságkutató tevékenységének fontos állomása lehetett, amikor megérkezett a mai Csöbörcsök település határába. Mit élt át, amikor meglátta a település feliratát?
Amikor a Nyeszteren túli köztársaságban voltunk, ez 2019. júniusában történt. Két kollégámmal jártunk egy konferencián Kisinyóba, és akkor ott egy kísérettel mentünk át a határon, mert amint említettem, hát ez nem olyan egyszerű. Tiraspolból, majd Tiraspolból mentünk Csöbörcsökre. Egyébként áthaladtunk egy másik településen, amelyről majd későbbiekben még beszélni fogunk. Én akkor nem tudtam, utólag tudtam meg, hogy bizony magyar szempontból ez is legalábbis a múltja által egy fontos település, Szlobodzia vagy Szlobodzse magyarosan ejtve. Tehát ha elképzeljük földrajzilag, a fővárostól, Tiraspoltól délfelé megyünk a Nyeszter túlsó oldalán, azzal mondhatni párhuzamosan, akkor ez a Csöbörcsök település, Csobrucsi, ahogy ki is van írva, nyilván cirilül elsősorban a város határán, hiszen az orosz nyelv a főnyelv a Nyeszteren túli köztársaságban. Ez körülbelül egy olyan 30 kilométerre található a fővárostól, tehát nem olyan messze. És tudván a már említett múltat, hogy 250 év ott még magyarok éltek, hát úgy gondoltam, hogy a helyszelleme miatt is oda ellátogatunk. Esetleg még olyan naív elképzelés is volt, hogy esetleg a temetőbe vagy valahol bármit is találhatnánk, ami magyar múltra emlékeztet, hát ez nem történt meg, de a hely szellemét azt nyilván átéltük. És a település bejáratánál ugye egy akkori kolhoz, hiszen valamikor ezek a termelőszövetkezetek kolhozok a Szovjetunió területén nagyon jól működtek, mint nálunk is, ma már kevésbé. Na hát az fogadott legelőször a letérőnél, majd aztán utána egy eléggé grandiózus fasor út mellett haladva érkeztünk be magába a településre, mentünk a központig. Hát bizony azt láthattuk, hogy szebb időket is megért, és nem csak régmúltban, hanem a szovjet időben is, akkor egy majdnem 10 000 lakosú település volt, egy nagyon jól működő szövetkezettel, parkkal is, amit ma már elhanyagolnak. Természetesen ott is megtaláltuk Leninnek a szobrát, éppen a polgármesteri hivatal, illetve hát egy nem csak azt magába foglaló nagyobb épület előtt. Kivételesen, és ez ritka talán, hogy ülő Lenin szobor van Csöbörcsökön, meg hát akkor nyilván olyan hangulat is, hogy az éltáblák, az élmunkások táblái a településen, tehát egy egészen szociál hangulat, és hát ez uralja jelenleg is Csöbörcsököt, nem a régi idős, talán még nem is igazából a jelen, hanem egy szociál hangulat, időutazás. Nagyon szép egyébként a kultúrotthona, hát azt is a szocialista időkben építették, de igen szép külsőleg, belsőleg impozáns. Meg hát találtunk érdekesebb motivumokat úgy még a házakon, de hát a temetőbe is kimentünk, de hát magyar emlék ma már nincs egyébként, hát mások sem, mások is foglalkoztak többek között, nem említettem a Benda Kálmán nevét, de ő is ezzel a kérdéssel részben foglalkozott, és hát maguk a történészek is azt írták le, hogy ma már esetleg egy-két olyan neven kívül, ami talán magyar eredetű, hát semmilyen tárgyi emlék nincs. Tehát az azt jelenti, hogy temetőkben is. Hát nyilvánvaló, hogy amikor 250 év óta már nem él egy közösség, akkor már a temetők se utalhatnak egy temető. Általában nem őriz olyan, vagy ritka az, hogy őrizzen olyan régi sírhelyet, főleg szegény helyeken, hát nyilván, ahol fa keresztel annak idején temetkeztek, hát nyilvánvaló, hogy ezek azóta rég eltűntek, úgyhogy a temetőben is elsősorban cirill feliratú pravoszláv sírokat láttunk, meg hát akár hősi katonai sírokat is láttunk, de magyar utalást egyáltalán nem. Megjegyzem, hogy igazság szerint nem is számítottam, nem is számítottunk, és nem is számíthattunk többre, tehát nyilvánvaló, hogy ez a település, a magyar jellege az már a múlté, viszont egy érdekes hangulat fogott el, és azt hiszem, hogy mindezek ellenére egy meghatározó élménye az életemnek, hiszen mégis ott járni, legalábbis földrajzilag egy olyan helyen, ahol tudod, hogy valamikor itt volt a legkeletibb magyar település, hát az lelkileg azért mindenképpen nyújtott valamit, és azt az üzenetet, hogy amennyiben lehet, mindent tegyünk meg az identitásunk megőrzéséért, és hát próbáljuk segíteni azokat, akiknek ez nem könnyű. Erről úgy nem beszéltem, de hát a Csángóföldön is ez volt, hogy beszélvén a római katolikus hitről, hogy bizony a magyar nyelvet sokszor az ördög nyelvének titulálták, sőt sokszor maguk a lelkészek is, akiket politikai okokból is ugye, támogattak, és hát nem könnyű bizony ilyen körülmények között megmaradni, magyarnak megőrizni a nyelvet, vagy éppen a hitet.
Apropó Lenin szobor, az ottaniak még most is szeretik, még most is elfogadják?
Hát én úgy gondolom, olyan természetesnek veszik, hogy mennyibe szeretik, azt nem tudnám, de hogy elfogadják, ez abszolút természetes, hogy ott van, valószínű már az a kultusz az nem létezik, mint régebben, hiszen valamikor, például amikor házasodtak a fiatalok, és hát akkor nyilván a templomok be voltak zárva, a kommunista rendszerben a Szovjetunió templomai többnyire bezártak, raktárak voltak, vagy egyéb célra használták, vagy semmire elpusztultak, hát akkor templom helyett a Lenin szoborhoz mentek a fiatalok, és oda vitték el az örömnek, kegyeletnek, vagy bárminek a virágait, hát azért már az ilyen szokások, azok már leáldozóban vannak, valószínű azért már nincsenek, de ugye elfogadják az emberek, hát ez van, ezt kell szeretni alapon.
Mire gondolt, amikor ezt a mondatot mondta? Csöbörcsök, ahol a magyar jelleg már a múlté.
Pontosan arra, amit az imént is mondtam, hogy Csöbörcsökön, ha fizikailag jelen vagy, akkor már a jelenben nem tapasztalsz semmilyen magyar jelleget, semmilyen utalás sem. Viszont ezzel az elcsángosodó sorsa, sokszor azt is mondhatnánk, bizony üzenni lehet a mai magyar közösségek irányába is, ahol még akár kisebbségben, vagy akár többségben élnek magyarok, és pedig azt lehet üzenni, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy a jelenünk az valamikor ne váljon a múlt részévé. Mindent tegyünk meg, mindent tőlünk telhetőt, a lelkiismeretünk szerint, hogy valóban ne legyen a múlté majd a jövőnk, tehát tudjunk megmaradni, és akár 100-200 év múlva is. Magyar közösségként bizony nem olyan egyszerű, és itt jelképesen elgondolhatnám, hogy vajon 250 év múlva, hogyha valaki, úgy ahogy én elmentem Csöbörcsökre, majd valaki a mi településünket végigjárja, akkor vajon akkor milyen jelent fog tapasztalni.
Befejezésül, csalódott volt-e akkor, amikor magyar emlékek és magyar nyomok nélkül hagyta el Csöbörcsököt?
Nem voltam csalódott, mert Nyilvánvaló, hogy előtte olvasgattam az internetről elsősorban, és hát tudtam, hogy nagyon nincs esélye annak, hogy bármit is találhatnék. Esetleg ez már régészeti kérdés, és erről egyébként majd a következő adásban fogunk éppen beszélni, hiszen a környéken régészeti feltárások is történtek, sőt történnek is, és ott bizony korábbi időkről is magyar nyomokat, tipikus magyar sírokat tártak fel, amelyek elütnek a helyi specifikumtól. Tehát nyilvánvaló, hogy mélyebben vissza kellene tekinteni a múltba ahhoz, hogy akár régészeti módszerrel lehessen magyar nyomokra lelni, viszont a szívemben ott hordoztam, és most is ott hordozom azt a békés emléket, hogy sikerült eljutnom a legkeletibb természetes módon létrejött magyar településre, és amennyiben nemrég éppen a nyugati végeken járhattam, és erről is műsor volt a bukovinai eltelepült magyarok sorsáról az Alduna mentére, a mai Szerbia területére települtekre, hát akkor sikerült eljutnom mondhatni az éppen legtávolabbi helyre is, ami már a legkelettibb magyarok vidéke, és azt hiszem, hogy ez egy jó leső érzés, hogy voltam az Alduna mentén, és sikerült eljutnom Csöbölcsökre is, és nyilván közben még számos magyar lakta településre, ahol akár a múlt, akár a jelen, még számos magyar emléket tartogat.
Milyen végső következtetéseket fogalmazhatunk meg?
Minden magyar felelős, minden magyarért. Jól ismerjük ezt az üzenetet, és azt hiszem, hogy ennek a jegyében kell élnünk, és cselekednünk is, és fel kell karolnunk akár a jelenben, sőt még a múltban is a magyar közösségeket, és ezért nem hiába való az ilyen kutakodás, nem hiába való akár a köztudatba való eljuttatása ennek a kérdéskörnek, és talán, ha valamit is tehettem, akár műsor által, ami a múltról is szól, és a kőbezárt jelenről is szól, végül is ennyit mindenképpen tettem, hogy jobban a köztudatba kerüljön az a tény még egyszer, hogy Csöbörcsöknek hívják a legkeletibb, földrajzilag a legkeletibb magyar többségű valamikori települést, és talán, hogyha ezek a kifejezések, hogy bukovinai magyarok, vagy csöbörcsök, vagy periprava, vagy donkanyar, vagy egyéb témák, amelyekkel életem során kiemeltebben foglalkoztam, jobban a köztudatba kerülnek, akkor úgy gondolom, hogy már nem volt hiába az a tényfeltáró tevékenység, és az a munka, akár egy ilyen interjú is, és a több interjú is, ami ezekben a műsorokban elhangzik, és elsősorban ez a céljuk, hogy a jelent a múlt által és a jövőre tekintve is éltesse.
Professzor úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen a figyelmet, hogy megragadta figyelmünket, legalábbis ez a kulcsszó, hogy Csöbörcsök, és legközelebb majd Szlobodzsajáról is fogunk beszélni, meg az ottani ásatásokról, régészeti feltárásokról, hiszen az Etelköz az a történelmünknek egy földrajzi múltja.
Így legyen, hölgyeim és uraim, sajnos a műsoridőnk lejárt, most azonban átadjuk a stúdiót az elmúlt órában. Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót, a kőbezárt múltunk és az örökség nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértő. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.